Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. A Biblia és a költészet című sorozatunkban már egy olyan költőhöz érkeztünk, aki a magyar költészetben nagyon ritka jelenség. Mindenki osztatlanul elfogadta, mindenki lelkesedett érte. Egyik neves költőkritikus, amikor már időskorában az egyik kötetéről bírálatot írt, azt mondta, hogy ő olyan szépen versel. Olyan gyönyörű a beszéde, már nem is figyelünk arra, hogy mit mond, a lényeg az, hogy ő beszéljen. Ápri Lajosról egy kis történetet is hadd mondjak el, még én javában futballozni jártam, és a verseket nem szerettem, amikor megismerkedtem azzal a versével, amit most a szórólapunk első helyére is tettem föl. Tudnék, volt nekem Mosonmagyaróvár ott egy derék barátom, akinek az édesapja kőfaragó mester volt. Ő sem szerette a verseket egyébként, de hogy-hogy nem, kezébe került egy áprilisi kötet. És ez a Tavasz a házsongárdi temetőben című vers. Ugye, aki áprilistól valamit ismer, általában ezt a verset szokta ismerni, az 1920-as évek elején írta. A vers megértéséhez csak annyi szükséges, hogy ugye április 1887-ben, tehát 4 évvel Babits Mihály után született, erdélyi 100 családnak a gyermeke, ugye Erdélyben több nemzetiség osztozik a területen, a 100-ok, most éppen 100 ugye az államelnök, és április beleszületett nem csak a magyar kultúrába, hanem a német kultúrába is. Ez kijelölte az ő irányát, magyar-német szakos tanár lett. Magyar-német szakos tanári diplomát szerzett a Kolozsvári Egyetemen, és utána, mivel nagyon nagy érdeklődése volt különböző világnyelvek iránt, a francia nyelvből Dijonban szerezte meg a legmagasabb fokú minősítést, és az orosz nyelvből is, hiszen ne felejtsük el, hogy Áprilisnak egyik csúcs teljesítménye Puskin Anyeginjének a lefordítása, amit ugyan már egy rendkívül jó fordítása Bérci Károlyék közvetített a 19. században, de az 50-es évek elején pályázatot írtak ki, Április nyerte meg, és néhány év alatt újra lefordította az Anyegint. Április tehát tanáregyéniség volt, aki először Erdélyben kezdte meg a pályáját, Nagyegyeden tanított, Kolozsvárot tanított, aztán Budapestre jött a Lónyai gimnáziumba, de egy erdélyi ember, aki Brassóban születik és a havasok közül jön, soha nem tud Magyarországon gyökeret verni, mindig visszament, aztán újra visszajött, visszament és újra visszajött, és amikor úgy tetszett már, hogy Magyarországon fog letelepedni véglegesen, akkor is olyan helyszínt választott, ami az ő erdélyi ízlésének megfelel, tehát hegyek között, dombok között. Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le, Budapestet nem is szerette, ez a nyüzsgés, ez a városi forgalom tőle idegen volt. Alapvetően egy természetközeli, a fákat, erdőket szerető ember. Annyi madár hanggal sehol nem találkozunk, mint az ő verseiben, nagyon jól ismerte a madár és állatvilágot, és mindig visszarándult Kolozsvárra, és akik Kolozsvárot jártak, most ugye Kolozsvár 600 ezer főt meghaladó nagyváros, tudhatják jól, hogy a városnak az egyik ékessége a házsongárdi temető, ahol nemzeti nagyjaink és költőink, így Reményik is, akiről múltkor beszéltünk, Dzsida és a többiek vannak eltemetve. Apáczai Csere Jánosnak a Hollandiából hozott felesége is itt lelt végső nyugóhelyre, és amikor Április verset ír róla, valami olyan csodálatos, könnyed, de áhítatos, megható csobogással halad ez a vers a magyar jambusnak, tehát ez a titá, 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 nek az andalgó lágy zenei képletnek, már a nyugatosok is nagymesterei voltak, de azt hiszem, hogy ennél szebb verset, már hogy úgy mondjam, mielőtt felolvasnám, mindenkit hadd készítsek fel arra, kicsit túlírt vers is, túl szép. Már szinte nem is itt a földön érezzük magunkat, már valami angyali, tisztaságú világban érezzük magunkat. Tavasz a házsongárdi temetőben Apáczai Csere Jánosné Aletta van der Maat emlékének. A tavasz jött a partalan időben, s megállt a házsongárdi temetőben, és porladó kereszten Aletta van der Maat nevét kerestem. Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom, s tudtam, elmúlt nevét már nem találom. De a vasárnap délutáni csendben nagyon dalolt a név zenéje bennem. S amíg dalolt, a századokban néztem, s a holt professzor szellemét idéztem, akinek egyszer meleg lett a vére, Aletta van der Maat meleg nevére. Ha jött a harcok lázadó sötétje, fénnyel dalolt a név, hogy féltve védje, s a dallamot karral kísérve halkan, napsugaras nyugat dalolt a dalban, hol a sötétség tenger árja ellen ragyogó gátat épített a szellem. Aletta van der Maat nevét susogta, mikor a béke bús szemét lefogta. S mikor a hálátlan világ temette, Aletta búja jajgatott felette, míg dörgő fenséggel búgott le rája a kálvinista templom orgonája. Aztán a dal visszhangját vesztve, félve, belenémult a hervadásba, télbe. Gyámoltalan nő, szól a régi fáma, urát keresve, sírba ment utána. A fényben, fenn a házsongárdi csendben, tovább dalolt a név zenéje bennem. S nagyon szeretném, hogyha volna könnyem, egyetlen könny, hogy ezt a dallamot Aletta van der Maatnak megköszönjem. Na, azt mondja a barátom, 14-15 évesek voltunk, ez a vers. Ilyen verset miért nem írnak a költők? Ilyen csodálatos, finomságú, lágy verset, ilyen hálával teli verset, hogy valaki eljön ide Hollandiából, erre a keleti szittya vidékre, Magyarországra, Apácai Csere Jánost, a magyar logikácska, a magyar enciklopédia alkotójának feleségéül, és hogy valaki kifejezi a tiszteletét, a háláját egy idegen asszony iránt, aki a férjét követte ebbe a zord keleti vidékre. Azt mondta nekem a kedves Réti Ferenc barátom, hogy ezért én megvásárolom ezt az Áprilyi kötetet. Csak hogy Áprilyi kötet nem volt a városkánkban. Áprilyi kötet egyedül nálam volt. Egy szem példányom. Viszont megnéztem az ő könyvtárát, ott volt egy Kálnoki László kötet, és én akkor nem tudtam annyira becsülni ezt a zsongást, ezt az elandalító zsongást. Azt mondtam, hogy akkor add a Kálnoki kötetet cserébe, én adom az Áprilyi kötetet. Így cseréltünk diákkorunkban kötetet, és így váltam én meg Áprilytól, de azért bennem is ott dalolt ennek a versnek a ritmusa, és később, már egyetem után kezdtem Áprilyval foglalkozni, már abból a szempontból is, amikor elkezdtem a bibliai előadásaimat, és kerestem megfelelő verseket bibliai témákhoz, és átnéztem a magyar költőknél a választékot, akkor meglepő módon több jelentékeny Áprilyi versre bukkantam. Itt van például egy négy soros, ha megkérdeznéd. A magyar költészet egyik legérdekesebb Krisztus verse. Ugye a magyar költészetben vannak nagyon jelentékeny Krisztus versek. De ez a négy sor, ez az élükre kívánkozik. Pedig annyira jellegtelennek látszik ez is. Azt mondja, ha megkérdeznéd tőlem, jó hívem, hogy mit adott e vigasságtalan lét, mindössze ezt felelném röviden. Ismertem Krisztust, és ismertem Anankét. Szóval halál előtt egy évvel írta, ugye 67-ben halt meg Áprili, és azért mondom, hogy az egyik legnagyobb Krisztus vers, mert kevés költő, de kevés gondolkodó is tudta ilyen röviden összefoglalni Jézus Krisztus jelentőségét. Ki az az Ananké? Mit jelent ez, hogy ismertem Krisztust, és ismertem Anankét? Ananké a görög mitológiában a kényszer istensége, a szükségszerűség istensége. Tehát önök is hallottak arról, hogy a görögök fátumokba gondolkoztak, hogy az ember sorsa előre meg van írva, a görög tragédia költészet is ezt sugalta, hogy aki gyilkosabbnak így volt megírva, hogy gyilkos legyen, akinek rabló így volt megírva a Párkák könyvében, hogy ilyen legyen. És a görög mitológiában nagyon sok istenség van, és az egyik talán nálunk annyira nem ismert istenség, de ezt Ápli ismerte, Ananke, akit azzal azonosítottak a görögök, hogy ahogy ide születünk a világra, figyeljük meg, csupa megkötözöttségek közé születünk. Csupa megkötözöttségek közé. Nem választhattuk meg, hogy fiú legyünk, vagy lány, nem választhattuk meg, hogy melyik századba szülessünk, vagy melyik másikban, nem választhattuk meg, melyik tájegységre. Csupa megkötözöttségek közé, és hogy folyik az életünk, szinte azt lehet mondani, hogy nagyobb részben nem is a szabadságunk a lényeges, hanem hogy milyen korlátok között folyik az életünk. És az emberek sokszor panaszkodnak is erre, hogy iszonyatos kényszerek között, mert nem tudok tovább tanulni, mert nincs pénzem, mert nem tudok jó munkahelyre jutni, mert nincs tehetségem, mert nem tudok megmaradni valahol, mert kidobnak, mert nem szívlelnek, stb. Stb. Ismertem Ananket. Minden ember ismeri ezt a saját akaratának gátot szabó istenséget, hogy nem csinálhatunk azt itt a világon, amit akarunk. Az ember sok mindenben szeretne részt venni, vagy hozzáfogni, de nagyon kemény kényszerek és szükségszerűségek veszik körül az életünket. És azt mondja Áprili, hogy az életben az emberek általában Ananket ismerik meg. És nem ismerik meg azt a valakit, aki szabadokká tud tenni bennünket. Hiszen Jézus egyszer azt mondta, hogy ha elfogadjuk őt és az igazságot, akkor az igazság, az ő igazsága szabadokká tud bennünket tenni. Akkor se persze parttalanul szabadoknak, vagy gátlástalanul szabadoknak, az nem is válna a javunkra, hogyha azt tehetnénk tényleg, amit akarnánk, de olyan értelemben szabaddá tud tenni Krisztus, hogy felszabadít bennünket a jóra, a jó cselekvésére. Vagy bemutatja ez a kis vers, hogy az életben, ami ugyan igazságtalan lét, mondja a második sor, és ha bárki megkérdezi, hogy mi az életem summája, ezt ugye 79 évesen írja, hogyan tudnám összefoglalni az életemet, akkor azt mondanám, hogy igen, ismertem az élet szükségszerűségeit, kényszereit, de megismertem azt a Krisztust, aki fel tud szabadítani, és aki az igazi javakhoz tud elvezetni. Itt ugye el lehet gondolkozni azon, hogy mi a szabadság. Én is ezen elgondolkoztam, ezért írtam az egyik legutolsó füzetet erről. Mit tanít a Biblia a szabadságról? Az a szabadság, hogy azt teszünk, amit akarunk, vagy hogy sokszor mondják az emberek, hogy hát én a rosszat is hadd próbáljam ki, méghozzá mértéktelenül, vagy az a szabadság, amikor pontosan tudom, hogy mi a jó, és felszabadulok arra, hogy az életben a jót tegyem. Te minek gondolod a szabadságot? Szabadság a rosszra, vagy szabadság a jóra? Öt bibliai igét kiválasztottam a szabadságra, és ennek vezérfonalán ezek a fejezet címek viszem előre ezt a tanulmányt, és mondom, hogy azóta, mióta megismertem Ápril Lajosnak ezt a versét, ez kb. 25 évvel ezelőtt volt, hogy komolyan kezdtem venni ezt a verset, hogy mindenkinek szoktam mondani, hogy van olyan magyar költő, aki teljesen világosan látta Krisztusnak a nagyszerűségét, hogy Krisztus milyen utat nyit meg az ember előtt, mert Krisztus nélkül soha nem szabad az ember. Mert ha valaki nem mutatja meg a jót az embernek, ha nem vonzza a jó felé, akkor nem szabadul fel az ember, az igazság tesz bennünket szabaddá, a jó megismerése tesz bennünket szabaddá, és akkor kényszeríthetnek az életben sok mindenre, de azok fölött, a kényszerek fölött is urak leszünk. Miért? Mert jót tenni minden körülmények között lehet. Ha börtönbe zárnak, akkor is lehet jót tenni, hirdeti például József története a Bibliában. Ha megveszőznek, ha leköbdösnek, akkor is lehet jót tenni, hirdeti Jézus története az Újszövetségben. Tehát én ezt a négy sort, ami nagyon igénytelennek látszik, ha megkérdeznék tőlem, jó hívem, hogy mit adott te igazságtalanét, mindössze ezt felelném röviden. Ismertem Krisztust, és ismertem Ananket. De első helyre állítja Jézust, aki nélkül az élet nem lett volna olyan élet, mint amilyen ő egyébként élt. Ápri tudós költő volt, gondolkodó, műfordító költő volt, és a hitben is elmélyülő ember volt, aki az egész életében kutatta ezt, hogy hogy a hit az mit is ad az ember számára. És ezért mondanám, ha egyetlen nagyon sikerült bibliai verset kellene a magyar költészetből idéznem, én a Bartimeust idézném. Itt van, ha megkérdeznéd utána, ez a másik, illetve most már harmadik vers a Bartimeus. Egyébként Bartimeus története a legrészletesebben Lukács evangéliumában van meg. Hogy fölemlíteném csak pár szóval, hogy miért érdekes ez a történet. Ez a Bartimeus egy jerikói vak volt. Mind a három szinoptikus evangélium beszámol róla, de a legrészletesebben Lukács evangélium a 18. fejezete. Ott azt olvassuk, hogy amikor egyszer Jézus ment Jerikóba, és ugye ezek a vakok a városnak a kapujánál koldultak, mert ez nem csak a vakember volt, hanem elszegényedett ember is volt, tehát koldulásból kellett, hogy tengesse az életét, és ő nem látott semmit, csak azt hallotta Bartimeus, hogy valami nagy tömeg megy, valami nagy zúgás és zaj van, de ellentétben a többi vakkal, mert több vakember is ott ült, ő megkérdezte, hogy ki megy el erre. És az emberek azt válaszolták, és ezért kell Lukács evangéliumát szóról szóra ezt a történetet is ismerni, azt válaszolták, hogy a názáreti Jézus megy el erre. A názáreti Jézus. Már Jézus 2,5 éve tanított, mégis ezt mondták, a názáreti Jézus. Hogy ezt meghallotta Bartimeus, elkezdett kiáltozni Jézus után, tehát észlelt, hogy merre megy a tömeg, arra felé fordult, de nem azt kiáltotta, hogy názáreti Jézus, hanem azt kiáltotta, Jézus Dávidnak fia. Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajta. Rögtön az első mozzanat, ami egy figyelmes olvasót gondolkodásra késztet. Hogy mindenki azt mondja, hogy a názáreti Jézus, és ő azt mondja mégis, hogy Jézus Dávidnak fia. A két megjelölés között ég és föld különbség van. A názáreti Jézusban az van meg, hogy tudjuk, hogy honnan származik, ott volt ácsmester az apja, nevelőapja, ebből a városból származik. Názáreti Jézus. Aki azt mondja, hogy Dávid fia, az utána járt annak, hogy az Ószövetségben proféciák vannak arról, főleg Ézsaiás könyve 11. fejezetében, hogy Dávid családjából fog származni a Messiás. Aki tehát azt kiáltja, hogy Dávid fia, az már azonosította belül magában a názáreti Jézust a több évszázada megígért Messiással. A kérdés a következő, hogy az emberek, akik látták Jézust, nem azonosították, nem jártak utána, Bartimeus, aki nem látta, az meg hogy tudott utána járni? Ma is sok ember azt mondja, hát én ácsmester fia, volt egy ilyen szereplő. Mások pedig azt mondják, hogy nem, ez a 4000 éve megjövendőlt Messiás, ez a zsidó népnek 200 proféciában megjövendőlt Messiás, és a proféciák között volt ilyen is, hogy teljesen azonosított, hogy a Dávid családjából kell származnia. Hogy tudott egy vakember olyat, amit a látó emberek nem tudtak? Mi azért nagyon fölbecsüljük, hogy aki lát, az szinte mindent, ugye a mai pszichológia is azt mondja, hogy a 80%-a a tudásunknak az a látásból van. Sajnos. Ezért becsaphatók az emberek. Az emberek, amit látnak, annak gyorsan hisznek. Amikor azt mondnák, hogy a tudásunk 80%-a hallásból van, az már jobb lenne, de hogyha azt mondják, hogy a tudásunk 80%-a gondolkodásból van, akkor nem ilyen világot élnénk. De az a baj, hogy amit látnak az emberek gyorsan lépre csalhatók, valamit mutatnak az embereknek, és most egy új középkor jött el a mi világunkban is, hogy állandóan mutogatnak képeket az embereknek. Ezt nevezik televíziónak és internetnek. De ezt szuggerálják az emberekbe, különböző képeket szuggerálnak, és az emberek azt hiszik, hogy amit látnak, az valóság. Hogy lehet az, hogy Bartimeus jobban tudta, hogy kicsoda Jézus, pedig nem látott, mint azok, akik látták, és csak azt mondták, hogy názáreti Jézus. Ő így kiabált, Jézus Dávid fia, könyörülj rajta. Jézus biztos hallotta ezt a kiáltást, de ment tovább. Következő kérdésünk, hogy Jézus nem állt meg erre? Mert azt Jézusnak érzékelnie kellett, hogy az ember más, mint a tömeg. A tömegben lehettek százan és ezren, de ezzel az egy emberrel nem értek föl. És mégsem állt meg Jézus, ment tovább. De hogy ment tovább Jézus, ez a Bartimeus annál inkább kiabált. Pedig Jézus tanítványai, meg akik mentek Jézus körül, közben csitították, mert úgy tűnik, hogy akkora hanggal kiabált, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam, hogy le kellett állítani ezt az embert. Azt mondták, hogy a mesternek sürgősebb dolga van, most te ne akadályozd a mestert, hogy oda menjen, ahova akar. De akkor annál inkább kiáltott, hogy Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És akkor Jézus megállt. Milyen érdekes, hogy az emberek a bámészkodásra, a látványosságokra mindig nagyon kaphatók, de hogyha jön egy igaz őszinte hang, azt úgy el akarják csitítani és némítani, hogy azt tanítani kellene az iskolában, hogy egyszer csak úgy lesöpörni onnan, hogy ne kiabáljon Jézus után, még meg is rótták, hogy veszi a bátorságot, hogy ő Jézussal akar találkozni. És erre már Jézus megállt, de megint egy érdekesség, nem ment oda Bartimeushoz. Mit csinált? Jézus megáll a másodszori kiáltásra, és mondja azoknak, akik le akarták Bartimeus söpörni, hogy ők menjenek oda és hozzák ezt az embert hozzá. És egy érdekes gesztus a Jézusnak, aki az életében nagyon sokszor gyakorolta ezt, hogy igyekezett mindig embereket bevonni az ő művébe. Jézus nem egyedül akarta csinálni a dolgokat, Jézus meg akarta mutatni, hogy ő azért jött a világra, hogy emberi társakat, közreműködőket, munkatársakat keressen. És kérte a tanítványait és az embereket, hogy menjenek oda ez a szerencsétlen emberhez, emeljék föl, ha kell, kézbe vigyék őt oda hozzá. Nagyon meglepő volt. Ez mutatta azt, hogy Jézus nem vette hallatlanra ezt a dolgot, nem vette hallatlanra ennek az embernek az őszinte vágyakozását, hogy találkozni akar vele, és amikor oda vitték ezt az embert, mondom, Máténál, Márknál is le van jegyezve, Márk mondja el egyébként a nevét, Lukács nem, de Lukácsnál van a legrészletesebb leírás, akkor Jézus megkérdezte, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen. Mit akarsz, hogy cselekedjen? Ennyire megtisztelte Bartimeust, hogy te mondd meg, hogy mit akarsz. Mert én látom, hogy a te hited nem közönséges hit, azt is tudom, hogy te őszintén vágyakozol arra, hogy velem találkozzál, most mondd meg, hogy mit cselekedjen. Ne felejtsük el kétszer, mit kiabált, hogy könyörülj rajtam. Tehát Bartimeus legfőképpen azt szerette volna, ha ő, mint esendő, bűnös ember, kapcsolatba kerülve Jézussal megtisztulhatna, és a bűneire bocsánatot kaphatna. De most, hogy látta, hogy Jézus hogy viszonyul hozzá, most ehhez hozzátette azt is, hogy Uram, azt kívánom, hogy a szemem világa megjöjjön. Jézus rögtön azt mondta. Azt mondom, hogy láss, a szemed világa megjön. Menjél el, lát, ettől a pillanattól fogva látni fogsz. És amikor a tömeg ezt a váratlanul jött jelenetet szemlélte, így végzi be Lukács evangélista a 18. fejezet legvégén, hogy az emberek annyira meg voltak döbbenve, hogy nem Jézusnak adtak dicsőséget, hanem az Istennek. Akkor érezték meg az emberek, hogy Isten az, aki küldte Jézust, és Isten mindenkihez jótékonyan viszonyul, és minden embert felemelni és gyógyítani akar. És az egész sokaság nem Jézusban dicsérte azt, hogy miféle különleges képessége van, hogy egy vak embernek visszaadja a szeme világát, hanem minden ember úgy önkéntelenül meghajolt, és az Istennek adott dicsőséget, hogy az Isten valóban most elküldte a Messiást, akinek az a feladata, hogy az embernek felemelkedést, megváltást hozzon. Na most egy, aki fölírja a verse föl, hogy Bartimeus. Hogy tudja ezt a vers tárgyává tenni? Ahogy elmondtam önöknek egy kicsit részletesen a dolgot, nyilvánvaló, hogy egy költő nem beszélhet, nem ez nem egy okfejtés, nem egy teológiai magyarázat, vagy nem egy biblia magyarázat. Egy költőnek bele kell élnie magát egy vakember bőrébe, és Ápri itt azt a megoldást választotta, hogy Meus az édesanyjának mondja ezt el. Mert kihez van közelebb az ember az életben, az emberekhez, kihez van közel máshoz, mint az édesanyjához. És elmondja az édesanyjának a gyógyulása történetét, de hogy elmondja, ez önmagában is egy nagyon nagy találat, meg hogy egy vak ember, hogy ugyan a sötétségből, hogy kinyílik a szeme, és kezdi a színeket, hát majd látjuk, hogy a versben ez milyen finoman érzékelteti, de hagy egy döntő csattanót a vers végére. Mert ha csak ennyit csinálna, az egy ügyes megverselése lenne, meg egy kicsit regényesített megverselése lenne ennek a témának, de a bibliai történet szelleméhez híven Ápria a versnek a végére tartogatja a nagy csattanót. Tessenek megfigyelni. Szép volt anyám, mikor a két szelíd kéz megérintette fénytől szűz szemem, világgá lett a bús világtalanság, s öröm borzongott át a lelkemen. Koldus köven felett a tér derengett, arcom felé egy arc világított, s káprázva néztem hívó mély szemébe annak, ki jött, megállt, meggyógyított. Szép volt anyám szememmel símogatni virágsejmét, gyümölcsök bársonyát, vagy messze húzó út ívét követni a dús vetésű Jordán tájon át. Ma is csodám a csillagsűrűs éjjel, a nyári éj, mely csóvákat hajít, a virradat, mely kútvízhez kicsalja a város nőit és galambjait. Jerikó minden színe birtokom lett, egész világ. De meddig lesz enyém? Ha börtönömbe holnap visszahullnék, tán elhullatnám, s elfelejteném a pálma zöldjét, esti domb liláját, barna leányrajt, bíbor rózsatőt, de lelkem mélyén hordozom halálig, hogy láttam őt, anyám, hogy láttam őt. Tetszem kérdezni, ilyen nagyszerű dolgok vannak ebben a versben, amit közönséges, halandó ember ki sem találhat. Például először, amikor az édesanyjának való visszaemlékezés kezdi, ugye mivel kezdi? Tehát Jézusnak a tapintásával. Hogy Jézus hozzáért, hogy a két szelíd kéz megérintette fénytől szűz szemem. Ez is milyen érdekes kijelentés. Akinek a napsugár csak a szempillájáig hatolt addig, hogy mit jelent egy embernek, amikor kitárul a világ? Mit jelent az, amikor látóvá lesz? A második verszak végén milyen döntő dolog az, hogy káprázva néztem hívó mély szemébe annak, ki jött, megállt, meggyógyított. Ez az egyszerű kijelentés, hogy Jézusnak az életében ez volt a döntő. Jézus nem annyira a beszédeiben élt, mint a cselekvéseiben. Gyógyításaiban jött, megállt, meggyógyított. Mindig Jézushoz tér vissza. Utána vesz egy nagyobb kitérőt a harmadik verszaktól, hogy leírja, ugye a történet az Jerikó, hogy azt nem is említettem, Jerikó kapujában játszódik, és Jerikó vidéke, ugye a Jordánnak, ahogy beleömlik a Holtenger, egy gyönyörű délszaki vidék, tehát ahogy úgy kibontja ezt az egész tájat, és mindent, amit azóta is lát, a csillagsűrűs éjjel, a nyári, a virradata, a galambok, tehát minden. De az utolsó előtti verszakban, tehát az ötödik verszakban fölteszi a kérdést, hogy ez az egész világ meddig lesz enyém? Meddig lesz enyém? Mert ha börtönbe holnap visszahullnék, talán elhullatnám, s elfelejteném. Hiszen az ember mindig visszaeshet a régi betegségeibe, az ember szinte nem is hisz a csodának, mert azt mondja, hogy igen, most kitárult a világ, de mi van, hogyha újra összezárul. És erre a két kétkedésre egy ilyen választ adni, hogyha újra vak lennék, akkor se veszítenék semmit. Ha újra visszaholnék a vakságomba, akkor se veszítenék semmit, mert lelkem mélyén hordozom halálig, hogy láttam őt, anyám, hogy láttam őt. Tehát, hogy az Istennel való találkozás, az Isten felismerése, az Isten fiával való találkozás az ember életét teljesen megváltoztatja, teljesen más irányba rendezi. Tehát azért mondom, hogy ez a 6x4, 24 sor, ez a magyar költészetnek egyik legszebb Jézus verse, legszebb példája annak, hogy hogy lehet Jézus életéből részleteket jól a hallgatóság elé állítani, de nem egyszerűen csak az elmondás szintjén, hanem a költői újraalkotás, az elmélyedés, az igazi azonosulás szintjén, ahol bemutatja a költő, hogy mit jelent a hit. A hit az mindennél értékesebb a látásnál is, az összes emberi lehetőségnél is, ami előttünk van. Az a hit, hogy fölismerjük Jézust, hogy tudjuk, hogy kicsoda Jézus, hogy tudjuk, hogy miért jött a világra, hogy személyesen miértünk jött, és miértünk adta az életét. És ezt ilyen finoman csak úgy érzékeltetni, tehát semmi szájbarágás, semmi didaxis, semmi vallási cifrálkodás. Én azt gondolom, hogy a magyar költészetben ilyen vers nagyon ritka. És ezt úgy érdemes elraktározni, mondom, hogy Ápri Lajos írta az egyik legmegragadóbb Jézus verset. Nekem is nagy kiváltságként adatott, hogy a televízióban például csak erről a versről külön beszélhettem. Elég sokat ismétlik, tehát ha véletlenül beletetszenek botolni, mégis 15 percben beszélni egy ilyen versről azért nagyszerű dolog, és elég sok visszajelzést is kaptam, hogy hát nem ismerték ezt a verset, és mennyire megrendített őket. Kaptam ilyen visszajelzéseket is, hogy fölkutattam a könyvtáramat, hogy van nekem egyáltalán Ápri kötetem? Aztán kiderült, hogy volt. Aztán elővettem, és egész délután azt olvastam, ezt múlt néhány nappal ezelőtt Mohácson mondta nekem valaki, hogy hát hogy lehet ilyen csodálatos verset írni, mint ez a Bartimeus. Ez valóban, ahogy tetszenek látni, ezt 79 éves korában írta, tehát ez egy talán egy hosszú élet során kiérlelődött vers. Sokszor ugye Vörös Sándor írja meg, hogy a versek olyanok, hogy már lehet, hogy 20-30 éves korunkban ott van az a vers, de csak nem tudom, 50-60 éves korunkban tudjuk leírni, mert az igazán nagy versek nagyon összetett élménynek és ihletnek a gyümölcsei. Általában a 20 éves korban csak Petőfi meg József Attila, meg talán Revicki Gyula tudott jó verseket írni. Általában a költők azért, hogy 40-50-60 éves koruk után írják az igazán letisztult verseket. Ha fordítunk a lapon, ehhez kapcsolódik a Költő című vers. Költő vagy, szól, s komolyan néz rám 6 éves szemmel leányunokám. Láttam, vers volt a gépeden, ma nem, eltűnődöm minősítésemen. Költő, poéta. Költő Dante volt, Petőfi és egy sor jövő herold, kik jártak fenn az ember csúcsokon, s lelkük titánokéval volt rokon. S eszembe jut egy régi ismerős, borzolt hajú ifjú vidéki hős, ki ha kimondta hangzatos nevét, még hozzátette németül poét. Az öntudattal csengő szó hatott, mosolyogtatott és mulattatott. A titulusa nem nekem való. Ember voltam, remegő, daloló. Ugye ez is milyen finom befejezés? Mindig szoktam mondani, hogy a verset elkezdeni nagyon nehéz, mondta Jézs Gyula, még nehezebb folytatni, de a lehetőleg nehezebb jól befejezni. Ápri azért míves költő, mert ő a köteteit is úgy szerkesztette, hogy csak a jó versek kerültek bele a köteteibe. Nagyon sok verset írt, de volt neki mersze kihagyni a verseket, és nem is szánta emberek elé. Az élete utolsó évtizedében több száz ilyen négy sorost írt, amit előbb is felolvastam, mert úgy gondolta, hogy a költészet egy nagy lehetőségét ismerte meg, hogy röviden, tőrölmetszetten, világosan és egyszerűen, de valami súlyosat mondani. Hát ennek csak örülhetünk, nem? Olyan sok bonyodalommal találkozunk úgyis a költészetben, én nem mondom azt, hogy egy Babits bonyodalmai, vagy egy Füstminán bonyodalmai, labirintusok, amiken azért végigmegyünk, de azok nem megtisztító erejűek sokszor, de azért jó egy ilyen szeráfi hangot is hallani, amilyen áprilié, és jó egy ilyen költővel is találkozni, akik nem botrányok, csaták vesznek körül, és különböző mozgalmak. Április mindig is kivonta magát az ilyenekből. Ő nem csatázott az irodalmi életben, nem tolta magát előre. Ő maradt egyetemi, főiskolai, gimnáziumi tanárnak, általában református iskolákban, visszahúzódó volt, és amikor jött a Rákosi rendszer, és őt szépen félreszorították, és 57-ben jelent meg az első kötet, ő is 10 évig nem publikálhatott, akkor azt mondta, hát akkor tanítok, akkor már nyugdíjas volt, ugye mert 43-ban ő már nyugdíjazták, akkor is tanított, szerkesztéseket vállalt, és akkor bontakozott ki a műfordítói pályája, mert ha magyarul olvasunk igényes nagy darabokat, azért Puskin Anyegénye a világirodalom egyik legnagyobb alkotása. Az az ő magyarításában szólal meg. Ha Ibsentől egy nagy darabot akarunk választani, nem a Nórát választanám, vagy sok minden, én a Per Gyntöt választanám, az is Áprilinak a fordításában, de Áprilin nagyon sok más dolgot, mondják azt, akkor én még nem éltem öntudatos irodalmár életet, hogy a 60-as években, amikor megjelent Áprilinak a kötete, és ennek a kötetnek az Aranyszarvas volt a címe, 1964-ben jelent meg, egy hét alatt elkapkodták. Ez is nagyon ritka, hogy Magyarországon egy versfordítói kötetet egy hét alatt elkapkodnak. Hát ilyen volt Áprilin. De amiért még Áprilin nagyon kedves lehet nekünk, és amiben nagyon mély biblikus hang szólal meg, ez nagyon sok verse van az öregségnek emberhez méltó elfogadásáról. Ez nagy téma. Én is idéztem önöknek Füstminánnak az öregség. Hol vagytok ti szemeim, kik oly áldottnak véltetek egy arcot, s hol vagy te csodálatos fülem is, mely oly hegyes lett, mint a Szamáré valamely édes bús nevetéstől, s hol vagy te mellemnek oly irtózatos dalolása. S hol a kín, s hol az áldás, melyet most hiába keresek, görbe botommal a kezemben loholni, bolondul kergetni az őzet, az őzlábot, s ledőlni, susogni nem is neki, de a holnak, holmi rejtelmekről, melyeket senki sem érthet egészen, s melyeknek zaklatott boldogsága neve. Hát ez Füstminán. Ez meg Áprili. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érj. Mint egy más bolygóról jönne, nem? Teljesen más, nem? A Füstmirán öregség az a magyar költészet egyik legnagyobb öregség verse, tehát ugye most fog megjelenni a következő alkalomra, már hozom a kötetet, sajnos mára nem tudtam megjelentetni, de az első kötetben van ez a fejezet, hogy a legnagyobb magyar versek az öregségről. Egyébként éppen most adta a televízió most vasárnap erről szóló műsoromat. Füstmilánt oda nem válogattam be, mert az egy külön műsort igényel. De beválogattam az Áprilinak a kérés az öregséghez. A Varga Gyuláni, aki egy méltatlanul elfelejtett magyar költőnő, Varga Gyulával a férjével együtt, ha van református költészet, kálvinista költészet, akkor azt gondolom, hogy Varga Gyula a legnagyobb költő, és a felesége, akit református többen a két világháború között, már a világháború előtt is leginkább olvastak, szintén nagyon jelentékeny költő. Az ő verse a legnagyobb művészet. A legnagyobb művészet, tudod mi? Szelíd szívvel megörökedni. Tehát ez a Varga Gyuláné, ez fért bele a műsorba, Áprilival, Varga Gyulánéval és Varga Gyulával, de én azt gondolom, hogy Áprilinak az öregséghez ezzel kapcsolatos versé. Ez például a kérés az öregséghez. Öregség bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Bölcs fegyelmezője vérnek. Ugye hát amikor ugye az emberi indulatok, vágyak kicsit már lelohadnak, nem? Hogy mondta Victor Hugo, hogy az ifjú szemében lánglobog, de a vén szeme világossággal árad. Az ifjú azt hiszi, hogy ő a világosság, de csak láng. És a lángba sok minden összekeveredik. Az idős azt hiszi, hogy ő már nem világosság, de az idős a világosság. Az ifjú szemében láng lobog, de a vén szeme világosság alá. Szép a fiatal, de a vén nagyszerű. Ugye Victor Hugo ennek a nagy költészetnek, az öregség költészetnek, ő üti le az első hangjait a 19. század közepén. A magyar költészetben a Füstmilán öregség mellett mindenkinek a figyelmét felhívom, például az öregséggel mennyit küszködött, mennyire nem tudta elfogadni Babits Mihálynak a Botozgató című versét. Babits Mihály botozgató. És hogy aki már 38-40 évesen már öregnek tartotta magát, már vénülő kezemmel fogom meg a kezed. 38 évesen itt, hogy vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. Ez Ady Endre. De a legszebb öregség verseket, ha megint így lehetne kategorizálni, azt mondani, megint Áprilin írta a magyar költészet. Tessenek megfigyelni, öregség bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. A közlékenység kútját tömbe bennem, kartauzi legyek a cella csendben. Csak bukdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől. Csak gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pártosztalan, kurta szó elég lesz, a túlsó partot látó révülésben, a készen vagyra ezt felelni, készen. Tetszenek érezni, hogy itt a ritmus, a hangsúly, a deklamáció, mint a beszélgetés, mert ez a végső kitartott négy sor, hogy csak beled szót adj, és ezt így befejezni, hogy csak egy pártosztalan kurta szót, és mindenkitől megkér, kész vagy? Kész vagy innen eljönni? Erre azt felelni, hogy készen. Én azt gondolom, hogy ezek a két sorosok megint visszatér az Aletta van der Maart-tól sírató énekhez. Ezek a két sorosok a magyar költészetben külön pályát futnak be. Két soros versekben nagyon ritkán szólaltak meg költők. Vörös Martinál, Petőfinél, Aranynál, ezek ritkák, mint a fehér holló. Revici kezdi behozni ezt a magyar költészetbe, utána Babits, Juhász Gyula, Ady kezdi ezt erőteljesebb adagokban mérni, de ez is Áprilinál, és ez ilyen halk szavú költőknél, ezek a páros rímek, rendkívül egyszerű a rímkezelés, a jambikus strófafajta, és hogy kérés az öregséghez, hogy emberhez méltó véggel zárni az életet, de ez nem egyszeri téma az ő költészetében, mert itt mellékeltem egy másik négy sorosát, ami megint csak bibliai fogantatású, mert miért kezdődik ez az imádság úgy, hogy adj Istenem bölcsességet? Ki kezdte így az imáját? Hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szív, kinyitotta első helyre a bölcs szívet. Hogyha egy ember előre halad az életben, mi az embernek a legnagyobb dísze, hogyha megérik, ha bölcs, ha értelmes, ha a helyzeteket fölismerő, a konfliktusokat jótékonyan megoldani tudó emberé válik? Ez Mózesnek a 90. Zsoltára. Egyben hát a református énekköltészetnek is egy maradandó darabja, ugye te benned bíztunk elejétől fogva ebben a Zsoltárban. Ennek a 12. versében hangzik el, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Uram, meddig késel, könyörülj a te szolgáidon. Gyönyörű ez a 90. Zsoltárnak a befejező második részének az eleje. Adj Istenem bölcsességet, vágyaimnak csendességet. Azért az emberi életet többször a vágyak dúlják föl. A vágyak és a vágyakat elérni akaró akarat. Az idős korban, amikor az ember már kevesebbet tud tenni fizikailag, lelkileg is azért már annyi nem fér bele, se szellemileg, azért, hogy le tudjuk venni a mértékeket, át tudjuk rendezni az életet a bölcsességhez, a legközvetlenebbül ez csatlakozik, hogy vágyaimnak csendességet. Most jön egy érdekes sor, illedelmes öregséget. Illedelmes öregséget. Csúnya mondás, de sajnos igaz, hogy kétféle bolond van. A bolond meg a végbolond. Tetszettek hallani itt Miskolcon ezt a mondást? Sokszor az emberek vénségükre bolondulnak meg. Vénségükre bolondulnak. Ma már ez eléggé elterjedt dolog, és a vénség már ugyan 50 éves kornál kezdődik, és mert sokat élnek az emberek, 50-től 90-ig elég sok bolond futkározik a világban. Ugye, ezért mondja, hogy illedelmes öregsége. Nekem volt egy kedves sógorom, aki sajnos már nincs az élő sorában, egy idősebb nővéremnek a férje. Mi ugye vidékiek vagyunk, ő budapesti volt, budapesti születésű, és amikor bennünket vidékieket fogadott Budapest, akik se a villamosok számát nem tudtuk, se a troli, se a más, mindig összetévesztettük, hogy a jobb meg a bal, hogy van az egyik utca, mindig összetés, akkor rendkívüli módon lekezelt sokszor a sógorom, hogy aféle én ilyen kis parasztos vidéki gyerek vagyok, de egy nagyon megmaradt benne. Azt mondta, hogy tudod, öcsém, én a villamoson, buszon csak olyan idősnek adom át a helyemet, aki nincs kifestve. Aztán miért játsszák meg 70-80 éves korukban, hogy ők 30-40 évesek? Aztán én ilyeneket nem veszek, emberszámba se. Azok öregek, értésükre kell adnom, hogy nem helyes így élni, mert minden kornak megvan a magához illő stílusa, az illeme. Nem kell azt szégyelni, hogy valaki 70 éves. Akkor még nem ismertem, később kezdtem időseket ezzel a Victor Hugo verssel bátorítani, hogy szép a fiatal, de a vén nagyszerű. Ezt mindig úgy csóválták a fejüket, hogy ez igaz. Na, Victor Hugo mondta, ez a világirodalom egyik legszebb sora, nemes nagyelmes, így, hogy szép a fiatal, de a vén nagyszerű. De mondta, hogy ha ezt nem hiszik el, akkor idézhetek egy amerikai költőt is, Walt Whitmant, akinek egy híres versora, hogy szépek a fiatalok, de az öregek szebbek. Miskolci költő volt Szabó Lőrinc. Tessenek utána nézni, Szabó Lőrincre egy külön tanulmányt írt. Szabó Lőrincről tudnunk kell, hogy élete végéig sajnos a szoknyák rabságában élt. Még a halálos ágyán, még a kórházban is, ha meglátott egy csinosabb ápolónőt, és le volt kötve, még akkor is kiszaladt utána. Körülbelül ilyen fokon. Ha Budapesten felszállt valaki a autóbuszjáratra, rögtön megérzte, hogy milyen csinos nő. Erre a szerencsétlen a következő állomáson rögtön le is szállt, mert addig az állomásig állandóan róla beszélt, persze költőileg, hogy hogy írná meg, meg mit domborítanak ki, meg stb. De ez a Szabó Lőrinc, aki szerintem valami nem volt a helyén, ugye hát ismerjük az ő önéletrajzából is, hogy Szabó Lőrinc borzalmas dolgokat csinált meg. Borzalmas dolgokat csinált meg. Ami miatt például öngyilkos lett az a szeretői, aki 26 évig volt a felesége mellett, a második felesége, de borzalmas dolgokat csinált. És az a szerencsétlen, hogy már nem bírta tovább, és az öngyilkosságban menekült, mert csak azért mondom önöknek, hogy ez a Szabó Lőrinc ír egy tanulmányt arról, hogy szépek a fiatalok, de az öregek szebbek. Azt mondja, igaza van a költőnek, hogy ilyeneket ír, vagy lódít a költő? A költők mindig hazudnak, vagy nagyot akarnak mondani. Azt mondja, nem. Tessenek ránézni egy arcra. Egy fiatal kétségkívül nagyon szép vonással ékeskedhet, de hogyha hogy elmélyülünk egy arcban, azért az nem csak dekorativitás. Egy arc mögött egy élet, egy jellem, egy sors van. És ha egy idős ember tisztességgel élte meg az életet, annak az arcával nem betekedhet egy 20 éves, de egy 30-40 éves sem. Egy 70-80 éves, letisztult ember, akinek akire igaz az, hogy az ifjú szemében lánglobog, de a vén szeme világossággal áll. Hát olyan nyíltak ezek az idős asszonyok, igen, bibircsókosak, meg ez, meg az van, de ki foglalkozik ott a bibircsókkal, meg a ránccal, meg mit tudom. Amit mond, az az életismeret, az a tisztesség, az a szelítség, ahogy a javamat akar. Hát emberibb ember, mint a 20 éves. Majd lefénymásolom önöknek Szabó Lőrincnek ezt a tanulmányát. hogy még egy ilyen szoknyapecér magyar költő is jobb óráiban ilyen futamokra ragadtatta el magát. Ezért mondja Ápi is, hogy illedelmes öregsége. De most jön a befejezés legnagyobb sor. S könnyű véget. Könnyű véget. Mert hogyan is mondja a Prédikátor könyvében, ugye nem tudom, hogy eltetszettek-e olvasni, mert sokszor utalok, Prédikátor könyve 12. fejezetében van a Bibliáról, a Bibliában az ember leépüléséről és megöregedéséről a legszívbe markolóbb himnusz. Ez egy gyönyörű vers. Emlékezzél meg a te teremtődről a te ifjúságodnak idejében, amíg a veszedelemnek napjai el nem jönnek. Amíg el nem jönnek azok az esztendők, amelyekről azt mondod, nem szeretem ezeket. Amikor a nap megsötétedik, a holdal, a csillagokkal egybe, s a sűrű felhők ismét visszatérnek a nagy esők után. Ez az öregség. Sűrű felhők ismét visszatérnek a nagy esők. Betegség, leépülés, egy kis fölélegzés, megint betegség, leépülés, megint egy kis amikor a háznak őrizői megrogynak, mert megkevesbettek. Amikor megállanak az őrlő leányok, amikor az ajtó kívül bezáratnak, nem belül én zárom be. Egy idős ember is ugyanannyit szeretne csinálni, mint egy fiatal, csak már nem megy. Az ajtó kívül bezár, nem én zárom be belülről, hogy ne tudja kimenni, vagy kívül záratnak be. Micsoda kép ez? Az ajtó kívül bezáratnak. Amikor minden halmocskától is félnek, hogy mindenféle ijedelmek vannak az úton. Elinduljak, ne induljak. Hány méter, hány kilométer elérek a boltba, vissza tudok jönni. Van erőm, amikor ezek lesznek a nagy témák. Mert az ember tekintetbe kell, hogy vegye azt, hogy már nem képes arra, amit 20-30 évvel ezelőtt természetesen is végül megcsinált. És jönnek ezek a belső megfontolások, hogy akkor minek is éljek. Akkor van-e értelme az életnek? És ezért nagyszerű ez a négy soros vers. Adj Istenem bölcsességet, vágyaimnak csendességet, illedelmes öregséget, s könnyű véget. Könnyű véget. Hogy készen legyen az ember, mint az előzőben mondta, és hogy Isten megkönnyítse az időskort. Ugye a Bibliában is nagyon gyakori szólásmondás az, hogyha idős emberek haláláról beszél, a Biblia azt mondja, hogy betelve, betelve egy jó élettel vagy öregséggel takarítattak az őseikhez. Igen. A Prédikátor 12 is ezzel fejeződik be, hogy a leépülés után jön a törés, és a törés után jön a földbe való visszaszállás. De hogy ezt elmondja be, olyan jótékonyság, olyan szelídség van, hogy tényleg ezek örök ihletői a költőknek. És még egy harmadik verset is hadd csatoljak ide, ez az imádkozom, legyek vidám. Ugye a vidámság is olyan dolog, hogy van csinált és akart vidámság, sokszor az emberek ezt erőltetik magukra, de van olyan vidámság, amire az ember elhatározhatja magát, hogy nem azzal fogok foglalkozni, amit a rossz állít elém, hanem azzal, amit a rosszal küzdő és azzal ellentétes Isten állít elém. Én Istenem, legyek vidám, hogy házamat vidítni tudjam. Mosolyogjak, ha bántanak, és senkire se haragudjam. Arcom ne lássa senki sem bánkódni gondon és hiányon. Legyen szelíd vasárnapom, ha mosolyog a kislányom. Én Istenem, legyek vidám, ma minden gondot tűzre vessek, nyújtsam ki kincstelen kezem, s szegényen is nagyon szeressek. Tudom, sokat bűvölt a gyász, a hollós téli bút aloltam. A bátrakkal hadd mondom el, panaszkodtam, mert balga voltam. Én Istenem, legyek vidám, újjongjon újra puszta lelkem, mint rég, mikor falun felett az első forrás vízre leltem. Ködökbe csillanó sugár, víg, fecskeszó, bolond viharban, tudatlan gyermekhang legyek a jajgató világzavarban. Nem megdöbbentő megint ez a vers, és Áprilyi költészetében természetes módon nagyon sok az imádság. Az imádság, ami bibliai értelemben egy fölismerés gyakorlása, hogy valamit fölismerek, de azt nem fogom tudni elsajátítani csak úgy, ha kérem, sőt, ha könyörgök ért, hogy erőt kapjak, hogy azt megvalósítsam. Mostanság én nem Áprilyival foglalkozom, hanem a füves könyvek sorozatban, amelyben legutóbb a Pilinszky János füves könyvét jelentettem meg. Most a kiadó nagy merész fába vágatja velem a fejszét, mert eddig nem merték kiadni, de most azt mondták nekem, hogy nem mertük kiadni, mert régies is a nyelve, meg minden problémás, de Vörös Marti. Most a Vörös Martival foglalkozom, tehát végig kell olvasnom a 18 kötetet, Vörös Marti életműve, hasonló kötetek, és most vigyelek föl arra, mint hogyha eddig nem olvastam így végig, mert ebből a 18 kötetből, mondjuk egy 4-5 kötetnyit elolvastam, de végig nem, se, akkor olvassa az ember egy költő életművét, hogyha abból tényleg ki kell szirupolni, mint ugye Pilinszkynél 10 kötetet kellett elolvasni, hogy abból a 10 kötetből szerintem mi az, ami kőbe véshető és maradandó. És olvasom Vörös Marti leveleit, olvasom a drámáit, amit a kutya nem olvas, pedig nagyon sok nagy, ugye a Malódbán, a Cilei és a Hunyadiak, a Bújdosók, nagyon sok részlet szépségű drámája van, és most figyelek fel arra, hogy mennyi imádság van Vörös Marti. Vörös Marti, amikor nagyon elkedvetlenedett 1849 után, akkor megírta az élet egyik legverőtrázó belsőt, ami azt mondja, hogy sötét eszmék borítják eszemet. Szívemben Isten káromlás lakik. Kívánságom vesszen ki a világ, s pusztuljon el az utolsó faig. Minékem a világ, ha nincs hazám. Ez az első öt sora. És akkor ezt így kiönti a végén, azt mondja, ezt egy emlékkönyvbe írja Gebén, ma nyirkálta a Szabolcsban, a végén azt mondja, hogy imádkozzál. Kérje, akinek az emlékkönyvébe ír, azt mondja, imádkozzál. Eztán megsegít, eztán segíthet az így vert emberem. De most fedezem fel, hogyha már 50 vagy 100 helyet nem találtam, ahol Vörös Marti arra tesz utalást, hogy az emberi életnek a legőszintébb, legmélyebb és legértékesebb része az imádság. Mert azzal kérünk valamit, amit ismertünk, valami tisztát, igazat és jót, de az imádsággal kérjük azt, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Hát ez az ember életnek egyik fő kérdése. Mert az ember életnek a csak 50%-os előnye, hogy fölismerünk dolgokat. Hát nagyon sok ember nagyon sok mindent fölismer az életben, de hol van a második 50%, hogy a fölismert igazságokat meg is valósítsa? Az viszont imádság nélkül nem megy. Ezt mindenki kipróbálhatja. Ez nem vallás kérdése, ez nem hit kérdése, ez tapasztalat kérdése, hogyha nem tudunk könyörögni, nem tudunk odafigyelni, nem tudunk összpontosítani, nem tudunk segítséget kérni és elfogadni, ezért mondja mindig, én Istenem, én Istenem. És a befejezés itt is nagyon magasabbba visz, hogy azt mondja, hogy mi legyek, tudatlan gyermekhang legyek a jajgató világ zavarban. Milyen jézusi mondásra rímel ez? Tudatlan gyermekhang legyek a jajgató világzavarban. Jézusnak a legtöbbet ismételt mondására rímel ez, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Ti felnőtt emberek, vissza kell szerezni a gyermekségeteket. Ha nem szerzitek vissza a gyermeki őszintességet, elfogadni tudást, a valóság helyes ismeretét, mert mi a valóság? Mi volt Luther Márton utolsó szava halál előtt? Azt mondta, koldusok vagyunk, ez az igazság. A valóság az, hogy nagyon gyengék vagyunk. A valóság az, hogy nagyon gyarlók és szánalmasak vagyunk. De az is valóság, hogyha erőt kérünk, akkor Isten segítségével végtelenül felülmúlhatjuk magunkat. Végtelenül, Isten végtelenül önmagunk föl tud emelni bennünket. Hogy Pascal mondja, l'homme passe infiniment l'homme. Az ember végtelenül felülmúlja az embert. Az ember végtelenül felül tudja múlni az embert, de hogyan? Segítséggel. Nem önmagával. Nem önmaga erejével, nem valami titokzatos erő tartalék van az életünkben. A legnagyobb dolog, amikor beismerjük a valóságot, segítséget kérünk, szinte könyörögve kérünk, hogy a felismert igazságok jegyében tudjunk élni, nem azzal az erővel, ami bennünk van, hanem azzal az erővel, ami társul hozzánk Istentől. És azzal az ember végtelenül felülmúlja az embert. Tudatlan gyermekhang legyek a jajgató világzavarban. Hát ez Ápolyi költészetének, a finom rezgésű költészetének a csodája. És hogyha megrótták is Ápolyit, tessenek megnézni, vád, én mindig én a vádat hallgatod, de a te panaszod, e panaszod? Nem akkor súly te, hogy szenvedve vagy? Millióké a laókori jaj. A költő tulajdonképpen, erről aztán I. és Gyula ír nagy verset majd, hogy én költő vagyok, mi a költő feladata? Kimondani milliók jaját. Kimondani azoknak a jajszavát, könyörgését, esengését, akinek nincs szavuk. Hogy mondta egy 20. századi gondolkodó, ezen a világon, akik beszélnek, azoknak sokszor nincs mondani valójuk. Akiknek lenne mondani valójuk, azok némák. Mert hatalmas tömegek nem tudják kimondani sem a jajt, sem a hálát, sem a kérést, sem a köszönömöt. Az emberek bezárt szájjal élnek, némán élnek. Az emberi lélekre nézve olyan súlyos a baj, amit az évszázadok ránk telepítettek, az emberekből kiöltek mindenféle mélyről jövő tiszta forrást, az embereket a zajos pocsolyába tartja a világ. A költő az, aki úgy lemegy a pocsolyán, pocsolyát átfúrva lemegy, és abból a tiszta forrásból hoz föl dolgokat, és azt mondja, hogy én, azt mondják a költőkről, hogy mindig csak magukkal foglalkoznak, a vádat hallgatod, de a te panaszod-e a panaszod? Nem a korsúly te, hogy szenvedve vagy? Millióké a laókon, ugye a laókon szoborcsoportot nézzük, hogy az emberek megkötözve, tényleg alanké megkötözöttségében élnek, és Ápolyinak egy ilyen gyógyulása is volt, vagy ilyen vers gyógyulása is volt, és ez az utolsó versünk, jöjj négy soros. Jöjj négy soros, jöjj. Versed nem szaval, ódává nem növesztheted magad, de napokon ez a négy sor vonal, életjel, mit lelkemnek ad. A négy sorost valóban nem lehet szavalni. Szavaló versenyben általában nem négy sorosokkal neveznek be. A négy soros az nem óda, mert ódák azok több verszakos, nagy himnikus költemények. De kinek beszél elsősorban a költő? Magának. Magának ad életjelt magáról. És hogyha jó ez az életjeladás, akkor ez talán eljut másokhoz is. Hogy mondta Babits Mihály, aki igazán önmaga lesz, az mindenkivel testvér. Aki igazán önmaga lesz, aki kutatja, hogy miért van ezen a világon, miért is éljen ezen a világon, és őszintén szembenéz az élet kérdésével, aki igazán önmaga lesz, az lesz mindenkivel testvér. Ez a költészetnek a csodája, ez az igazi nagy költészetnek a csodája, és Ápolyi Lajost bár mi a magyar költészet másodvonalában helyezzük el, mert hát tényleg nem egy Arany János, nem egy Petőfi, nem egy Adi, de a magyar költészet olyan nagy költészet, hogy itt a másodvonaltól is bőségesen kaphatunk. Nagyon nagy költészetünk van, és ebből a nagy költészetből az erdélyekről beszélve most Reményi Kécsida után nem lehetett kifelejteni Áprilé Lajost. Záró szó, hogy miért Áprilé Lajos. A neve Jékeli. Jékeli. De a Székely udvarhelyen volt középiskolás, és ennek a diáknak nagyon megtetszett egy tornász tehetség ott a középiskolában, akit Áprilinak hívtak. Ezért ő elhatározta, hogy ha verset fog írni, akkor ő álnéven ír, mert ő nem mer Jékeliként az emberek szem elé lépni, úgyhogy fölvette ennek a tornásznak a nevét. És bevitte a szerkesztőségbe az első versét, és azt mondta, mindenki ismerte ott ugye Erdélybe, hogy őt Jékeli Lajosnak hívják őt, azt mondta, én vagyok Áprilé Zoltán. Azt mondja a főszerkesztő, Áprilé Zoltán vagy, hát ez túlzás. Az Áprilét elfogadom, a Zoltán nem. Akkor Áprilé Lajos vagy. Ebbe kiegyeztek, félúton kiegyeztek, Áprilé Lajos lett. Ha egyébként Áprilé Zoltán lett volna, akkor könnyebben lenne összecserélhető a fiával, mert ő viszont Jékeli Zoltán. Ugye, mert a fiával is nagy költő lett, az ő felesége volt Jancsó Adrián, ugye a híres versmondó, aki régi magyar műveket szólaltatott meg, sajnos ő sincs már az élők sorában. Ő nem lett olyan nagy költő, mint az édesapja, de azért néhány jelentékeny versét, például az édesapjához írott versét is beválogattam, hogy hogyan várta ő az édesapja ment érte a kollégiumba és vitte haza. Jékeli Zoltán is nagyon neves műfordító volt, és az újabb magyar költészetnek tényleg egy jelentékeny képviselője, de ennyit kell tudni, tehát, hogy Áprilé Lajosnak a fia Jékeli Zoltán, a Jékeli név az a családneve, de ő annyira visszahúzódó volt, hogy ő nem akarta a család nevét, hogy úgy mondjam, bepiszkolni, mert Erdélyben ma is szégyellik azt, aki azért verset ír. Már úgy, hogy hivatalosan, mint hogy megjelenjék. És amikor Trianon elszakította Erdélyt, akkor Áprilé visszament, próbált ott bekapcsolódni az irodalmi életbe, a Magyar Helikonnak is szerkesztője lett, és ott is tanított, de valamilyen okok miatt mégse tudott Erdélybe, talán túl harcias volt a légkör. Egyébként van egy drámája is, az a cím, hogy a Bíboros. Ez a Bíboros című dráma visszavezet a késő középkorba, amely szerint egy Hollandiából Erdélybe visszatért félémeddig bíboros, aki fellép, mint országvezető, a székelyek megölnek. És Áprilé, mint 100 ember, ugye azért megdöbbenve nézte a székelyeknek a harciasságát. Meg hogy azért a magyarok és a székelyekben egészen más vér kering, mint a szászokban, a svábokban, a németekben, és egy kicsit ő a harcoktól félt, és ha lehetett, ő inkább a gyerekeket tanította, és ilyen irodalmi csatákra nem vállalkozott. Ezt is tudni kell őróla, ezért is tudta elviselni azt, hogy nem jelenhetett meg tőle vers, de 1957-ben, amikor először kiadhatott verseskötetet, rögtön egy bibliai című verseskötetet adott ki. Ez az Ábel füstje. Az Ábel füstje. A költészetének több száz darabja közül én csak párat válogattam ki, nagyon sok verse van a kaini és az ábeli lelkület különbségéről. Ezért írt az Ábel füstje, ami fölfelé megy, és a kain füstje, ami lefelé csap. És utána 57-től 67-ig, sőt posztumusz, amikor meghalt, utána még Győri János, a legjobb Áprilé szakértő, még összeválogatta a megmaradt versét, és 69-ben kiadtak tőle egy kötetet. Ma megnéztem itt a könyvtárban egy legutóbb megjelent, Áprilé-ről megjelent monográfia, a Fráter Zoltáné 5 példányban áll rendelkezésre. Tessenek beleolvasni, egy óra alatt elolvasható, ott átfogó képet tetszenek kapni Áprilénak a munkásságáról. Ha valakinek kérdése van, átadom a szót, hogy lehet szokás szerint a mai témához.